Szervusztok, hallgatók, ez az önkényes mérvadó, 0630 2010 909 az SMS számunk. Puzsér Róbert és Horváth Oszkár a mikrofonok mögött. Várjuk a hozzászólásaitokat mai témánkhoz, amely a szomszédok. Szomszédokról fogunk beszélgetni, a szomszédok ugyanis az egy nem pusztán egy kulturális mém, hanem egy létállapot. Egy létállapot, amiben beleragadtunk. A szomszédok tökéletesen kifejezi Magyarország készületlenségét a rendszerváltásra, Magyarország alkalmatlanságát a piacgazdaságra, Magyarország államszocializmusba rekedtségét, nyuggerszoci létállapotát tökéletesen.
Tegyünk meg egy időbeli és műfajbeli meghatározást. Ez a sorozat, ez 1987-től 1999. december 30-áig volt látható a magyar televízióban. Tehát egy évtizedet tökéletesen reprezentál, de az emlékeimben én azt gondolnám, hogy 83-tól 92-ig ment, de nem, 87-től 99-ig.
Igen.
A műfaja pedig szerintem szappanopera, de egyébként teleregény.
Teleregénynek hívta magát, mert annyira korszerűtlen volt, hogy nem tudta, hogy ő egy szappanopera. Tehát nem tudta magáról, hogy szappanopera. Egyébként nem véletlen, hogy te visszadatálnád a szomszédokat. Valójában szellemiségében meg jellegében tökéletesen reprezentálja a 80-as éveket, és a 90-es éveket gyakorlatilag a 90-es években Magyarország már bőven nem ott tartott, ahol a szomszédok. A szomszédok egy hamis valóságot közvetített a 90-es évekről. Valójában azt hazudta, hogy a 90-es évek az a 80-as évek.
Hát a Kádár rendszerről a piacgazdaságban való átmenetet, ahogy az,
ahogy az
érdes földben sorjákat hagyott maga után, bőszen ilyen dörzspapírral próbálta lekerekíteni, hogy lassabb legyen a landolás.
Hát tulajdonképpen az volt az én élményem a szomszédokkal kapcsolatban, mintha csak arra találta volna ki az a MTV, hogy az államszocializmust átmentse a piacgazdaságba. Vagy hogy Magyarország átállását ebbe a szabad világba, ebbe a kapitalista, meg szabad választások által reprezentált ilyen demokratikus, liberális közéletbe való átmenetet megnehezítse, vagy ellehetetlenítse, amennyire csak tudja.
Mintha menetelnél a fény felé, így nagy büszkén, most akkor a jövőbe elkezdünk menetelni, az első lépésed az még a múltban van, a második már a jövőben, és nincs harmadik lépésed, mert beleragadt a csizmád 89-be, a másik csizmád pedig 91-be.
Hát igen, és nekünk közben versenyezni kellett volna. Úgy kellett volna versenyezni más országokkal, meg más régiókkal, hogy közben a bokánkon egy súly, rá van csatolva egy súly, és azzal kell futnunk, és azzal kell 100 méteren lehetőleg nyernünk, hogy a szomszédok húz vissza minket minden lépésnél.
Nekem kétféle érzésem van, illetve volt, amikor néztem. Az egyik az, hogy ez olyan, mintha kinyitnék egy használati utasítást ahhoz, hogy mit kell csinálni az új rendszerben, mit kell, vagy vedd észre a nagyobb választékot, vagy ne lepődj meg azon, hogy most már tudatos vásárló lehetsz, vagy társasházzá alakulsz, és nem az IKV fog feletted gondoskodni. Másrészt pedig egyfajta rendszeres erkölcsi iránymutatást, hát próbált adni, így kell, hogy kifejezzem magam, mert egy annyira osztályfőnökösködő hangvételbe volt ez mindig csomagolva, hogy az ember miközben érti, hogy miről beszél, és egyébként alapvetésnek tartja, ami elhangzik, közben megmosolyogja.
Mert halálosan banális.
Ahogy az a rohadt.
Most még taníts meg a gyereknek néhány szép szakkifejezést, és akkor teljes lesz a ma este.
Elnézést kérek, nem mondtam semmi illetlen szót, csak az a rohadt tojás leesett a padlóra. Nem történt semmi, egyszerűen igazságtalan vagy, hidd el.
Azt mondod, hogy ne a szememnek higgyek, hanem neked? Ennyire naívnak látszom?
Nem, egyáltalán nem. Csak mindenfajta megértés hiányzik belőled. Mit magyarázkodom itt? Én nem csináltam semmi rosszat.
Miért hamisította meg Horváth Ádám a valóságot? Tudjuk, hogy az, ami a Szomszédok című teleregényben, ott a gazdag réten közvetítve lett, az nincs. Nincs. Ez nem létezik. Ez sosem volt valóság. Ezek az emberek sosem képezték a magyar társadalmat. Soha. De Horváth Ádám mégis úgy gondolta, hogy ő tartozik valakinek azzal, hogy egy sosem volt világról beszámol nekünk, és azt megidézi a mi szellemünk képernyőjére, mert ő úgy gondolta, hogy ha ő a jó emberek társadalmát azt leforgatja, tulajdonképpen azt, ami a kommunizmus lett volna, azt az utópiát, hogy majd egy nap eljön a kommunizmus, ami nyilvánvalóan gazdag réten fog megtörténni, és majd onnan gyűrűzik a világba mindenhova, akkor ott az emberek végre tökéletes boldogságban, tökéletes egyetértésben, közös munkában és kifogástalan jólétben élhetnek. Azt is érezzük, hogy még nem jött el. De ez már nem az emberi tényezőn múlik. Tehát, hogy ott azokon az embereken, akik gazdagréten élnek, ő rajtuk ez már nem múlik. Ők már megérkeztek. Ők emberileg már eljutottak a kommunizmus állapotába. Ők már egymásról úgy gondoskodnak. Ők már egymásra úgy figyelnek. Ők már a terheket olyan mértékben megosztják egymással, hogy gyakorlatilag a kommunizmus csak azért nem jött el, még azért nem jött el, hát tudjuk kik miatt. Azok miatt, a suhancok miatt ott a parkolóban, akik megpróbálják ellopni a Taki bácsinak a taxiát, és akiket azért hát azért a sümegi így elkap, és jön a Vágási Feri, és az meg jól lepofoz. És aztán hívják a rendőrséget, és átadják a hatóságoknak. És azért megfigyeltük, hogy te sötétben bujkáló ellenforradal már, ismerjük ezt a plakátot a 20. század vérzivataros napjaiból, ők ezek az arctalan szabotőrök, akik elszabotálják itt nekünk a kommunizmust, pedig Taki bácsi, Lenke néni, Magenheim doktor, meg Etus már készen állnának rá. Már megtörténhetne velük a kommunizmus és a szabad emberek boldog társadalma, de mindig előkerül egy-két arctalan suhanc, meg a drog, és hátráltatja ezt a folyamatot.
Reagálnám az utópiás felvetésedre, hogy valóban ez egy utópia, mert itt annak ellenére, hogy a Kulka az utolsó epizódban úgy reagál a történtekre, hogy lehet, hogy amit itt látnak, az nem valódi, de igaz. Ennek ellenére ez azért egy utópia, mert tényleg megpróbálják erőszakkal találkoztatni a sarlót és a kalapácsot, ugyanis ezek a szemmel láthatólag urbánus emberek, a városlakók, elvileg prolik, kalákában dolgoznak. Tehát, hogy a falu együttműködését hozzák be. Én megjavítom a kis taxidat, én kinyomtatom a kis házi nyomdámban az izédet, ami egyébként a közös biciklitárolóban van, a Magenheiméktől lehet telefonálni.
De egyébként egyik sem proli. Tehát egyikük sem proli. Valójában egytől egyig értelmiségiek. Még amelyik a lézi ilyen leginkább proli, még valamelyest proli, az a Feri, a nyomdász.
De hát ő is fölházasodott a gentri feleséghez.
Hát ő nem gentri azért, nem. A Jutka az a vörös grófnő. Tehát a Jutka az az arisztokrata származású, viszont hatalmas szociális érzékenységű grófnő, aki lement a nép közé, hogy ott levest osszon. A valójában azt kell látni, hogy ők egytől egyig értelmiségiek, a Feri, aki nyomdász, azt is lássuk, hogy a Feri, aki ugye Lelenc gyerek, valójában egy munkás értelmiségi. A nyomdász, azt tudjuk, hogy ő a proletariátusnak a csúcsa, az értelmiségnek az alja. Hát már ő is a proletariátusnak a peremén van. Mindenki más, az gyakorlatilag értelmiségi. Még a taxis Taki bácsi is, ugye ő igazából nyugdíjkiegészítésként taxizik, ők már valójában nyugdíjasok.
Olyan, mintha ezzel Horváth Ádám egy ilyen a kifejlődésre vágyott polgárságnak a kis vetőmagját, vagy DNS-ét tette volna ebbe a társaságba.
Épp ellenkezőleg. Éppen ezt a DNS-t írtotta tűzzel vassal. Épp a polgárságnak a DNS-ét írtotta tűzzel vassal. Ő a nyugger-szoci létállapotnak a magvait vetette el, és gondozta a Szomszédok című sorozat céltében hosszában.
Feri és egy barátja bejöttek megnézni az új szép tapétát. Elrendeztek mindent. Mi csak álltunk és bámultunk. 10 perc alatt megcsináltak mindent, kivéve a ti szobátokat.
Akkor megköszönjük nekik egy üvegpezsgővel, ugyanis hoztunk a lakásavatóra. Ben volt a hűtőben, remélem még hideg.
De az biztos hideg, amit én reggel betettem a hűtőbe, már hozom is.
Na hát itt van a tökéletes pezsgő szocializmus. Itt van az egymásról való gondoskodásnak, az áldozatos munkának, közösségnek a tökéletes és gyönyörű példája. Ugye, hoztak pezsgőt, de Taki bácsi már gondolt erre, és már behűtötte.
Már reggel behűtötte.
Tehát, hogy itt azért az alkoholizmusnak olyan munka megosztása van, ami szép. És tudta, világos, tudták, hogy este ünnepelni fognak. És valahogy valamiért a Horváth Ádám azt gondolta, hogyha ő hazudik nekünk egy valóságot Gazdagrétre arról, hogy milyen a kommunizmus, akkor majd a kommunizmus ettől megtörténik. Hogy képzelte ezt Horváth Ádám? Hogy gondolta ezt, hogy a hazugság az valóságot okoz? Hát hogy gondolta? Nem, soha nem történt ez. A hazugság, ráadásul így előadva...
Kezd el fikciónak mondani.
Maximum szánalmat okoz. Nem, ezt nem hívom fikciónak. Szerintem a fikció és a hazugság között rohadt nagy különbség van. Én úgy gondolom, hogy a fikció az a valóságot gazdagítja. A hazugság a valóságot kifosztja.
Használom a számítógépet, ismerkedek az internettel, de igazából én erdei ember vagyok, és ezért hálás vagyok a sorsnak.
Nem az üzlet fontos, hanem a szeretet. Ezért játszunk. Játszunk orvost, művészt, vállalkozót. Ezt osztotta ránk a sors. De játsszuk őszintén.
Úristen, ezek azok a pillanatok, amikor a színészek kiszólnak a szerepükből. Itt például a Sinkó László, aki egyébként egy kereskedő, és az Etusnak a iparművészeti ilyen agyagedényeivel kereskedik, ő itt arról beszél, hogy ezért játszunk orvost. Miről beszél? Hát ő egy karakter. Vagyis kiszól a színész a szerepből. De ennél ízléstelenebb, ennél manírosabb, ennél pátososabb, ennél hamisabb és ennél nyomorúságosabb pillanat azért kevés történt a hazai képernyőkön.
Tegyük hozzá, hogy itt már a Szomszédok című teleregény, azaz továbbra is szerintem szappanopera utolsó epizódjából válogatunk, ahol néhányan, és ez a szép, hogy nem teljesen koncepciózusan vagy egységesen, néhányan élnek azzal a lehetőséggel, hogy a negyedik fal felé fordulnak, a közönség felé, és kilépnek a szerepükből. Majd hallani fogjuk, hogy hát nem mindenki vette észre ezt a lehetőséget.
Igen, de valójában miről van szó? Valójában arról van szó, hogy Horváth Ádám itt szeretné jelezni a közönség felé, hogy ő halálosan elérzékenyül attól, hogy most ez a Szomszédok ez véget ért. És az az ízléstelen, amikor valaki a saját produktuma, a saját műve, hívjuk ezt így, a saját hitvány produkciója iránt ilyen pátosszal, meg ilyen halálos nagy, széles nagy, ilyen elcsöppenő gesztusokkal viszonyul. Hát ez a mi dolgunk lenne, tehát majd mi elérzékenyülünk, hogyha akarunk. De az, amikor a rendező ilyen ízléstelen körülmények között és gesztusok kíséretében ünnepli meg magát és a saját legendáját, az egyszerűen gyomorforgató.
Én is úgy gondolom, hogy egy jó, hosszú, évtizedig tartó sorozat végén a történetnek kellene megünnepelnie az együtt töltött 10 évet azzal, hogy egy méltó véget, hogy eljut valahová egyáltalán.
De hát sosem volt történet. Hova jutson el egy történet, ami el se kezdődött
azért
soha?
Azért sem nagyon van történet, mert a legtöbb sorozattal, még az évadokra tagozódott drámasorozatokkal is az a helyzet, hogy amelyik eljut a 3. évadig, addig van lehetősége úgy igazán egy sztorit kibontani, és a 3. évadtól pedig már azért nézik az emberek, mert megszerették azt, hogy hetente az ő nappaliukban ott van az az illető, az a karakter, akit megkedveltek. Tehát jó. Átmegy és átvesz egy ilyen szociális funkciót.
Hát de ez a nagyon nagy sötét, sátáni kísértés. Ez az, aminek ellen kell állni. Ki tiltotta meg, hogy egy sorozat a 3. vagy a 4. évadja után megszűnjön? Ki tiltotta meg, hogy a csúcson abba hagyjanak egy produkciót? A legjobb filmek és a legjobb sorozatok, azok véget érnek a csúcson. Ki tiltotta meg ezt? Csak hát a sátáni kísértés az, hogy most már megszerették az emberek. Ez most sikeres. Miért hagyd abba a csúcson? Miért kezdjél bele valamibe a nulláról? Lehet, hogy az nem lesz sikeres. Most itt a siker. Most ezt ne engedd el. Ehhez most 10 körömmel kapaszkodjál.
Az a fontos, hogy amit teszünk, az másoknak is, és nekünk is jó legyen. Erre tettük fel az életünket.
Mindenki más, de egyformák vagyunk, higgyétek el. Mindenkinek lehet baja, bánata. mi válaszunk néha a közös örömet. Mi ezt ajánljuk.
A lélek tervező mérnökeit hallottuk. Ők azok, akik egy tervezőasztalon ezeket a konzervbölcsességeket itt gyakorlatilag a lelkünkre szabják és kiexportálják nekünk. Csak hát az a kérdés, hogy ezektől, a filléres bölcsességektől, mert ezekre aztán tényleg azt lehet mondani, ezektől bárki is jobb emberré válik. Komolyan azt gondolta Horváth Ádám, hogy attól, hogy Kézdi György elmondja, hogy legyünk jók egymáshoz, tiszteljük egymást, szeressük egymást, próbáljunk meg egy kicsit gondoskodni egymásról. Nem olyan nagy baj az, ha egy kicsit segítünk, egy mosoly nem kerül semmibe. Ettől az emberek jobb emberek lesznek. Komolyan ezt elhisszük? Ezt elhisszük Horváth Ádámnak? Vagy Kézdi Györgynek? Vagy bárkinek?
Halló? Kivel beszélek, kérem?
Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral a 90.9 Jazzin.
Én a Mária néni vagyok.
És kit tetszik keresni?
Hát a Kozás kisasszonyt.
Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni.
Nem, jót hívtam én.
Ja? Akkor én fodrász vagyok. Vagy a mi számunk rossz?
Hát én nem tudom, mi van az országban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Isten áldja meg, fiam.
Kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató. A szomszédokban egy örökké szenvedő, semmi sem jó nyugger panaszáradatot hallgattunk 13 évig. Hát igen, igen. Mi jók vagyunk, de a világ körülöttünk az gonosz. Körülbelül ez. És a világ arctalan, a világ sorstalan, nekünk sorsunk van, nekünk életünk van, persze személyiségeink nincsenek, tehát nincsen három dimenziónk, de mindegyik karakter, ezt megfigyeltétek például? Mindegyik karakter a szomszédokban tökéletesen ugyanaz. Ugyanazok a figurák. Mindegyik a környezetéért áldozatot hozni kész jó ember.
Ilyen... Néha keserű, sokszor bölcs, de becsületes és igen. Dolgos.
Igen. És
himnusz kompatibilisek is.
Tökéletesek. Tényleg ez a kommunizmus, amikor megszűnik minden nemű különbség, nem csak társadalmi különbségek, már személyiség különbségek sincsenek.
Azt mondja Csoli Tamás a Facebookon, hogy az életképek ennél sokkal rosszabb, borzalmasabb és undorítóbb volt. Ezt nem tudom megerősíteni szerencsére, de azt a kérdést azért felvetném, hogy bár van, aki most úgy áll hozzá, mint például Rózsa, hogy az ismétléseket, amikor nézi, akkor nyomasztó érzés fogja el, de például Peti azt írta, hogy ő neki kifejezetten jól eső nosztalgia az, hogy megnézi azt az évtizedet egyszer csak, és el is kapcsolhat
jó,
róla.
De a nosztalgia az maximum a Trabantnak szól, amit látsz abban a sorozatban. De valójában az emberek sosem voltak ilyenek, a 80-as években sem voltak ilyenek az emberek, tehát valójában a nosztalgiát azt nem a 80-as évek iránt érzed, meg nem a késő Kádár akkor iránt érzed, hanem a szomszédok iránt. Tehát valójában azt érzed, hogy akkor voltam fiatal, amikor még ment a szomszédok, akkor láttam a Vágási Ferit, tehát saját magad iránt érzel nosztalgiát, meg az iránt a korszak iránt, amikor ment a szomszédok. De a szomszédok nem reprezentálta a magyar valóságot semmikor, sem térben, sem időben.
Arra kitérnék még, hogy azt azért elképzelhetőnek tartom, hogy akkor a szomszédokban játszani menőbb volt, mint most a jóban rosszban van benne lenni mondjuk.
De igen, mert az a különbség, hogy a szomszédokban kiváló színészek játszottak borzalmasan, a jóban rosszban van, meg a barátok közben, viszont még csak nem is színészek játszanak, még sokkal sok borzalmasabban. Esetben. Még sokkal borzalmasabban. Néha színészek, de ez nem látszik rajtuk. Tehát ez egyáltalán nem tűnik fel. Na most a probléma az, hogy a Horváth Ádám az egyáltalán nem vezette a színészeit. Másrészt meg nem volt mit eljátszani, mert mindenki ugyanazt a tökéletes Horváth Ádámi kommunista embert játszotta. A tökéletes embert, és a lakót, mert ők lakók, ők mind lakók, és így is nevezte egyébként Etus, meg így is hívták egymást, meg így is hivatkoztak harmadik személyben egymásra, hogy jönnek a lakók, ugye, ők a lakók, lejönnek a lakók, ne hangoskodjatok. Igazából nekik az a funkciójuk, a társadalmi funkciójuk, hogy ők lakók, ők laknak. Valójában az egyetlen karakter, az egyetlen intrikus karakter az egész történetben, az Janka néni volt, ugye az arisztokrata idős hölgynek, Jutka anyának a társalkodó nője, vagy bejáró nője. Na ő, Janka néni volt az egyetlen intrikus karakter, neki volt személyisége. Bárcsak ne lett volna, de volt. A többieknek egyáltalán nem volt.
Az a foglalkozásom, hogy az embereket megszépítsem. Pedig az csak külső szépség.
a valódi belülről jön. Nem kell elrejteni.
Kevesen ehetnek lazacot vagy kaviárt. Sőt, még szalámit sem nagyon. De talán párizsi jut minden fogra.
Talán párizsi jut minden asztalra. Talán párizsi. Hát ennél tökéletesebben össze lehet foglalni a kommunizmus álmát. Két lehetőség van. Az egyik az az,
hogy bizonyos emberek... 1999-ben vagyunk, meg én mondom.
Igen. Bizonyos emberek téli szalámit, sonkát és egyéb felvágottakat esznek. Mások éhesen maradnak.
De mi felelősséggel vagyunk azok iránt.
De van ennek egy alternatívája, és ezt Horváth Ádám megálmodta nekünk. Jusson párizsi minden asztalra. Ez a kommunizmus. Valójában ez a kommunizmus. Amikor a gazdagok lemondanak a gépsonkáról, a szegények pedig megtölthetik a hasukat. Szomszédok, írja a kedves hallgató Laci, vagyis avagy, hogyan csesztük el az életünket a vasfüggöny mögött. Vágási Feri és Janka néni a két legalkalmatlanabb ember a nyugat üdvözlésére. Valóban, is kétség kívül.
Ez az önkényes mérvadó.
Akkor hát!
Ez az önkényes mérvadó.
Akkor hát!
Nem.
Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
Jó, ezen mondjuk segíthetünk.
Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk.
Vágási Feri, a lakótelep Walker, a texasi kopója, írja a kedves hallgató, és nem tudunk vitatkozni.
Ugyan, hát és MacGyverje.
Igen, mert az az igazság, hogy ő valóban az őt az utca nevelte. Ő egy utca gyerek, aki fölküzdötte magát körénk. A lelenc gyerek, aki egy közülünk, mert nem az a fontos, honnan jössz, hanem az, hogy hová mész, mondja Horváth Ádám. Ezzel a karakterrel, mindegyik karakterrel, már ezeknek az úgynevezett történetével egy kicsit tanítani, egy kicsit nevelni akar minket. És talán ez a probléma, hogy miért akar minket nevelni, miért akar minket jobb emberré tenni egy tévésorozat. Miért? És főleg miért ilyen eszmények mentén? És miért ilyen erkölcsi nívón? Akkor már hadd kérdezem meg, miért ilyen kulturális nívón? A hazugságot az árasztja, írja a kedves hallgató, hogy annyira szövegkönyvízű volt az összes párbeszéd és monológ.
Az a durva, hogy nekem van egy filmkészítő vállalkozásom is, és amikor filmet készítünk kevés pénzből, akkor nagyon-nagyon rettegek, és az ügyfélnek is úgy mondom, hogy csak arra vigyázzunk, hogy ha beszédet kap, ha dialógot kap a karakter, akkor egy jó rendező nélkül nagyon szomszédokos lehet. És ugyanígy hívom, szomszédokosnak hívom azt is, amikor ilyen VHS kazetta minőség van, és azt is szomszédokosnak hívom, amikor a hangot egyszerűen nem tudom elhinni, olyan, mint amikor a Kívánság műsornál a tévé elé oda tettem a magnót, és mikrofonnal felvettem a kedvenc számaimat.
Igen, ezek a Gábor stúdió minőségét idéző pillanatok. Valóban Horváth Ádámot reprezentálják. Az a döbbenetes, hogy milyen mértékben gettósították magukat a színészek, és ez nem csak arról szól, hogy a párbeszéd szövegkönyvízű volt, hanem arról is, hogy nem volt színészvezetés gyakorlatilag. Meg az az érzésem, hogy nagyon hamar megvoltunk mindennel. Tehát, hogyha hamis volt valami, egyszerűen azon nem lehet segíteni, hogyha a rendezőnek nincsen füle a hamisságra. Hogyha nincsen füle arra, hogy ez így nem valódi, ez így nem valóságos. Talán a Zente és a Kulka a kivétel, meg a Koltai, akik mondjuk ők hárman, ugye a Gábor Gábor, a Mágenheim Ádám, meg a Taki bácsi szerepeiben, ők azok, akik még elfogadhatóak voltak. Még kiváló színészekről van szó, de hát az se lehet véletlen, hogy a Kulka Jánosnak azóta gyakorlatilag két évtized munkájával nagy nehezen mára elmondhatjuk, hogy sikerült kivakarnia magát a Mágenheim Ádámnak a szerepéből, meg ezt a szomszédok gettót, ezt így sikerült így valamilyen mértékben elhagynia, vagy így kimenekülnie belőle. De gyakorlatilag az összes többi színész az ott pusztult meg abban a gettóban. Ilyen mértékű karaktergyilkosságot, amit Trokán Péterek, meg még úristen hányan követtek el magukon.
Elszenvedtek, mondjuk azt.
Hát szerintem ez nem olyan, mint egy repülőgép baleset. Bocsássál meg, hadd ne értsek egyet.
Neveljük és tanítsuk a gyerekeinket mindenre, ami szép és jó. Nincs ennél szebb feladat.
Nagyon szeretnénk itt együtt maradni. Egymással és mindenkivel. Mi mindannyian egy nagy család lehetnénk, csupa szomszéd. Nem lenne jó?
Minden szomszéd hivatalos. Néha úgy érzem, hogy ebben az országban majdnem mindenki szomszéd.
Ez na, egyébként
ez
igaz?
Ki van mondva? Tehát ez ki van mondva? Tehát egyszerűen ez most itt lelepleződött a koncepció. Arról van szó, hogy legyen az egész ország olyan, mint mi. Tehát itt most már Horváth Ádám, hát ha valaki nem értette meg, hogy mit akart Horváth Ádám ezzel a sorozattal, beleírta egy karakternek a szájába, legyetek ti is olyan jó emberek, mint mi vagyunk. Itt megmutatjuk nektek két hetente, hogy milyen a jó ember, milyen a jó emberek társadalma, milyen az a kommunizmus, amikor mindenki a szükségletei szerint részesül a megtermelt javakból, és a képességei szerint vesz részt azok megtermelésében. Íme,
bár csak értettem volna, hogy ezt a szimbolizmust hordozza az, hogy valaki legyen szomszéd. Én azt gondolom, hogy a tanyán élőkön kívül mindenki szomszéd a világon. És a remetéken kívül.
Higgyed el, hogy nem így értette. Higgyed el, hogy nem. Mindenki legyen szomszéd, költözzön a másik ember mellé. Nem így értette.
Vásároljanak nálunk. Van friss meleg kenyér, van tej, van szíves kiszolgálás. Keressenek minket.
Az a gyönyörű, hogy ugye itt az utolsó epizódban lehetőség nyílik arra, hogy kiszólja a nézők felé. Lenke néni nem él ezzel a lehetőséggel. Ő vérében akkora szélszes, akkora közért értékesítő, hogy elhesegeti ezt, és azt mondja, hogy nem, valaki már beszélt a néphez a saját hangján a Parizerről, én azt gondolom, hogy az utolsó vércseppe, míg az utolsó energiái, míg kin fogok állni a Titanic dekjén, és játszom a vonós négyessel, és igenis, abban a közértben kínálat, és kiszolgálás, és barátságosság lesz.
Vukán Gyuri bácsi remek aláfestő muzsikájáról és főcímzenéjéről ne felejtsetek el szólni, írja a kedves hallgató.
Aki egyébként Hidas Frigyes, szerintem. Tehát, hogy a Vukán György mondjuk a Lindának a zeneszerzője, én úgy tudom, hogy a Szomszédok főcímzenéje az Hidas Frigyeshez kötődik.
Én meg úgy tudom, hogy Vukán Györgyhöz.
Jó, akkor...
Akkor írjatok nekünk, most, jól tudjátok.
Azt akartam mondani, hogy most ezt hogy döntjük el? Úgy ne döntsük el, hogy ír valaki, mert most írta valaki, hogy Vukán György.
Jó, de hát azért 06302010909.
Jó, írjátok
hát,
meg, írjátok hogy, meg, hogy melyik
ti
rosszat tudjátok.
Ti hogy tudjátok ezt?
Az, amit itt látnak, nem valódi, de talán igaz. Szerintem jó játék. Hadd játsszuk tovább. Hisz mindannyian szomszédok vagyunk.
Itt semmi más nem történik, mint az utolsó epizódban egy kis tarhálás a karakterek részéről, hadd játsszuk tovább a tévéelnök felé. Tehát itt kifejezetten beírt a Horváth Ádám, aki szerette volna.
Ne felejtsetek el meghosszabbítást kérni.
Szerette volna, hogyha folytatódik a sorozat, beleírta a Magenheim Ádámnak a szájába beleírta azt, amit ő szeretne kérni a tévéelnöktől, hogy még hadd folytatódjon a szomszédok, és Magenheim Ádám kiszól a mentős szerepéből, és azt mondja, hadd játsszuk tovább. Könyörög a karakter könyörög a tévéelnöknek, hogy hadd folytatódjon a sorozat. Hát ennél szánalmasabb pillanat nem létezhet.
Amikor a postán ráveszik az alkalmazottat, hogy plüssállatot, biztosítást és sorsjegyet adjon el neked, és csokoládét, és még ki tudja mit, ez most ilyen egy picit. Kedves vezető színészeim, az volna a feladat, hogy próbáljuk meg képernyőn tartani a sorozatot. Lássuk ki, mennyire vesz részt benne, és ugye a Kulka oda teszi magát, de a Lenke néni még csak odáig sem mert elmerészkedni, hogy kijöjjön a szerepből, ami egyébként rendben van.
Azt írja a kedves hallgató, azért azt el kell ismerni, hogy Kábel Anitát a szomszédok adta nekünk. Jó, lehetséges, de ezt hadd ne köszönjük már meg. Na és Rozsomák úr, ki ne felejtsétek, írja nekünk Torrente. Ma este hívni fogja, nosztalgia, nem tudom értelmezni ezt az üzenetet. Nosztalgia az volt, amikor rinyáltak, hogy emelkedett a benzinár 80 forintra. Na ez az a nosztalgia, a 80 forintos benzinár. Jutkát amúgy intéztem volna, írja a kedves.
Hát ez csodálatos.
Kedves hallgató.
Köszönjük, ő is érdeklődött, hogy vajon.
Igen.
László, na, vagy Péter szeretné-e intézni.
Nem, arról van szó, hogy ez a koncepció, hogy mi a tévéből át fogjuk nevelni a társadalmat, ez ezer szállal kötődik az államszocializmus éveihez. És én nem értem, hogy akkor, amikor már megbukott a szocializmus, és akkor, amikor éppen az lett volna a feladat, hogy képesek legyünk a magyar társadalmat modernizálni, miért kellett erőnek erejével visszarántani a nyuggerszoci világ sötét hiedelem világába és dogmái közé, mint például a drogok. Hát volt konkrétan egy epizód, ahol a füvezésbe halt bele egy gyerek. Tehát volt egy srác, aki belehalt a füvezésbe. Ott füvezett a réten a barátaival, természetesen arra sétált a két erdész, megláthatta, Trokán Péter ráhívta a mentőt, kijött a, ki más, mint Magenheim, és megállapította a halált, hiszen füvezett. De persze ezt úgy fogalmazták meg, hogy valami drog. De tudjuk, hogy
ne tudjuk meg, mi az.
Igen, mi ne tudjuk meg, mi az, de természetesen a kis barátnője, aki azonnal a haverjai, drogos haverjai ott elmenekültek onnan, és a kis barátnője maradt csak ott egy mitén 10 másodpercre, és az alatt a 10 másodperc alatt persze az erdész kivallatta, és elmondta, hogy hát valami cigit szívott, de én nem tudom, mi volt az.
Azért
és
mit nekünk súlyponti kórház? Tehát bárhol, bárkivel, bármi baj van, hogyha a Magenheim vezeték nevét a holdra vetítitek, ő fog jönni a mentővel.
Itt a probléma az, hogy köszönjük, nekünk is vannak nyuggerszoci szüleink, meg nagyszüleink. Nincs szükségünk még egy Horváth Ádámra magunknak, aki a televízióból ezeket a sötét hiedelmeket érvényesíti rajtunk. És erőnek erejével ott tart minket a saját szorongásainak, meg a saját félelmeinek a világában, egy olyan világban, ahol a taxis mindig becsületes, ahol a füvezésbe a fiatalok belehalnak, és ahol Lenke néni, az a közértes Lenke néni, az mindig udvarias és mindig segítőkész, és ha a tej csöpög, tessék csak ideadni, adok én helyette másikat már is.
Sziasztok, Nóri vagyok Kelenföldről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Petitől.
Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat.
Az a helyzet, hogy csak igényes zenét játszunk.
Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk.
Nem is lehetne nagyobb a kontraszt. A Gravity című filmről fogunk beszélgetni.
Így a Szomszédok után.
Igen.
Elhagyjuk a földet. Bár az sem biztos, hogy itt játszódott.
Gazdagrétről.
Richfield.
Kilőjük, igen. Igen, Richfield kilövő állomás. És megpróbálunk értelmezni egy olyan filmet, amin semmi értelmezni való nincs. Mert nincs cselekménye, gyakorlatilag semmi. Nem történik benne semmi. Viszont elképesztően látványos, elképesztően érzékletes, tehát olyan színes, szagos élmény kavalkád, hogy az addig nem létezett, és annyira cselekmény hiányos, és annyira történésmentes, hogy olyan se volt még eddig. Tehát két szempontból is egyedülálló, és formabontó, és nagyon újszerű.
Ahol én a kontra vonalat meghúznám, az, hogy nagyon sokszor narrálva van a gondolat benne, hiszen a karakter egyedül marad a halál szélén, és ugye a levegőbe, vagy a nem tudom, a kínai repülőgép autópilótájának, vagy naplófájának, vagy számítógépének regéli el, hogy ő most mire gondol, és végrendelkezne, és imádkozna. Ami viszont a pro oldalon szerepel, az részben abból fakad, amit én magam részéről, és akkor legyek én a sutyó, de egyetlen pozitívumnak láttam az űrodüsszei a című filmben, amikor nem tudom, 40 percen keresztül űrhajót szerel valaki, és csend van. És csak azt hallod, amit ő hall, ami ott van, ahol van levegő, benne a sisakon belül a saját lélegzése. És itt van egy olyan rész, amikor feltépi a George Clooney az űrhajó ajtaját kívülről, vagy ennek a menekülő kabinnak az ajtaját kívülről, és addig mindenféle riasztó hangokat és püföléseket hallottál, és egyszer csak kiszívja a vákum, a levegőt, és síri csend lesz a moziban. És ez tök jó, hogy a hanggal így operálnak.
Nem, ezekben az érzékletes vonatkozásokban, mindenben, ami színes szagos, mindenben, ami élményszerű, abban egyedülálló, tényleg egyedülálló. én ezt 4D-ben láttam, ugye 4D, tehát eleve a 3D az a...
Ezt sehogy nem tudtam megmagyarázni ezeket a D betűket.
Látod a mélységet, az a 3D, és a 4D az meg az, hogy még a szék is mozog veled, meg az arcodba fújja a levegőt, akkor, amikor ott valami szelep levegőt fúj, akkor az arcodba fújja a levegőt, akkor tudod, hogy van, amikor a gravitációmentes térben ott lebegnek, és akkor hirtelen nekiütődnek, odaérnek az űrhajóhoz, és akkor nekiütődnek, és akkor te veled ott a szék úgy megremeg, ahogyan ott a képen, és pontosan abban a pillanatban. Szóval, hogy tényleg...
Voltam több ilyen előadáson, de így meg nem tudom értelmezni azt, amit Tájföldön láttunk azon a szigeten, ahol három ember lakott, és volt egy 9D-s mozi.
Jó, az már parasztakítás.
Hogy jött ki?
Jó, az már hülyítés. A lényeg, hogy én ilyen komplex, ennyi érzékszervet támadó élményt korábban még nem tapasztaltam, és azt gondolom, hogy ennél jobban már az érzékek számára nem lehet keresztül hozni a világűrt. Meg a legelidegenítőbb állapotot, ugye ez a Space Oddity című David Bowie számára reprezentálható élmény. És itt gyakorlatilag ez történik meg, de hát azért természetesen talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a kötelező happy end azért a hollywoodi normák szellemében megtörténik.
Nézd, aki nem látta a filmet, annak nagy titkot árulsz el.
Milyen filmet?
Mire való ez az új rendszer? Semmi különös, mert csak egy új szem, ami ellát a világegyetem pereméig.
Egészségügyi felhasználásra terveztem, ez itt egy prototípus. Figyelem, Carleán!
Tudja, prototípusokra nem adnak pénzt. Még a szép kék szeméért sem.
Hát, barna a szemem.
Most inkább karikásnak tűnik.
Kovácski! Nézd csak, nem állati!
A harvardi diplomás. Egy dolog biztos. Csúcsa kilátás.
Jó, az igen. Igen, világos, igen. Mi is látjuk, köszi. Tehát, hogy azért megint egy kicsit Magenheim doktor, tehát hogy kiszólunk a cselekményből, így a nézőnek, hogy azért most egy nagyon nagy élményt élsz át.
Hát felhívjuk a figyelmet, hogy erre kell majd figyelni. Figyeljék, igen, a kezemet, igen, csalok.
Igen, ne a számot figyeljék, mert nem mondok semmit. Szóval nem véletlenül mondtam, hogy kérdeztem, hogy milyen film. Tehát miféle film? Ez nem egy film, tehát ezt kell érteni, ez nem egy film. Ez egy szórakoztató vetítés. Értitek? Nem arról van szó, hogy itt ti egy filmet kaptok, mert nem kaptok. Nem kaptok, nincs cselekmény. Itt megmondom, hogy ez engem mire emlékeztet, olyan, mintha elmennél Disneylandbe, és Disneylandben lenne egy állandó 40 perces vetítés, hatalmas nagy neonbetűkkel kiírva, hogy Gravity, és bemész, és akkor ott 4D-ben megkapod a világűrt valóban a Disney szolgáltatása keretében. Ez az élményed. Valójában ez nem film, ez egy, és ezért aztán semmi értelme nincsen egy laptopon megnézni, mert a lényege az pontosan az, amit egy ilyen multiplex mozi szolgáltatni tud hozzá.
Én meghalok, Aningag. Persze, mind meghalunk, ezt mindenki tudja, de én ma halok meg. Tök vicces, szóval tudni. És furcsa, de én is félek. Nagyon félek. Senki nem gyászol meg, nem imádkozik a lelkemért.
Hát nem problémamentes az ott tartózkodás. Hallottuk azt, amikor még jó kedvük volt, és hallottuk azt, amikor nem. Azt hiszem, valamilyen űrhajónak a darabjai száguldanak feléjük, és tönkreteszik azt a hajót, amivel ők vannak ott. És hát már az a sebesség, amikor egy helyben állnak látszólag, és könnyeden lebegnek, az is egy olyan sebesség, amely gyorsabb, mint az, amivel a Föld megfordul a saját tengelye körül. Tehát ha látszólag egy helyben állsz a világűrben egy pont fölött, akkor száguldasz, és valójában ehhez a zuhalsz. Sebességhez képest golyózáporként tör rájuk ez a törmelék eső. Valójában zuhannak.
Hát körbe zuhannják a Földet, és ehhez képest a törmelék, az meg ahogy becsapódnak ezek. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon érzékletes, élményszerű olyan mozi varázslat, ami kizárólag az érzékszerveiddel kommunikál.
Ami
nem az agyaddal. Az a lényeg, hogy nem az agyaddal, nem a tudatoddal, hanem kizárólag kifejezetten az érzékszerveiddel. Ez olyan, tudjátok, hogy milyen? Olyan, mint egy nagyon jó szex szerelem nélkül. Egy szerelemmentes jó szex, alkalmi szex. Körülbelül úgy viszonyul a mozihoz, mint a szerelemhez a szex. Ez egyszerűen csak az érzékeiddel kommunikál, ennyi történik.
Amikor egyszer azt mondja Sandra Bullock, hogy a kínai űrállomás pedig fölöttem van, akkor az jutott eszembe, hogy nem mondhatod, hogy fölöttem van, mert ott nincs fent és nincs lent, hiszen nincs egy gravitációs viszonyítás, sőt, még a film címe is az, hogy gravitáció, bár nem arról szól, arról szól egy másik, és azt mondja, hogy gravitáció az a szeretet. Na de, amit megmutat a Gravitáció című film, az az, hogy milyen, amikor nincs fent és nincs lent, és mennyire el tudsz veszni a semmiben.
Pont gravitáció nincs a filmben, a címével ellentétben. Nekem egy kicsit már fájdalmasan romantikus a Clooney-nak a karaktere. Tehát, hogy az amit az a figura előad, meg az a hatalmas önfeláldozás, ami ott zajlik, nekem már túl szirupos, nekem már túl hollywoodi. De hát most mit várunk egy ilyen nagyon-nagyon az érzékekkel kommunikáló Disney élménytől? Hát ez volt az Önkényes Mérvadó. Holnap is jövünk. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
Sziasztok!